Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, akié a dicsőség örökkön örökké. Amen. Hallgassuk meg a Szent Háromság ünnepe utáni 16. vasárnapon az igehirdetés alapjául kirendelt evangéliumi igeszakaszt, amint megírva találjuk azt a Máté írása szerinti Szent Evangélium 23. részében, az első 12 versben a következőképpen. Akkor Jézus így szólt a sokasághoz és tanítványaihoz. Mózes székébe ültek az írástudók és a farizeusok. Amit tehát mondanak, azt mind tegyétek és tartsátok meg, de cselekedeteiket ne kövessétek, mert mondják, de nem teszik. Súlyos terheket kötnek össze, és az emberek vállára rakják, de maguk az ujjukkal sem akarják azokat megmozdítani. Minden cselekedetüket csak azért teszik, hogy feltűnjenek az embereknek. Megszélesítik imaszíjaikat, és megnagyobbítják ruhájuk bojtjait, szeretik a lakomákon a főhelyet és az első üléseket a zsinagógában. Szeretik, ha köszöntik őket a piacon, és ha mesternek szólítják őket. De ti ne szólítassátok magatokat mesternek, mert egy a ti mesteretek, ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. Atyátoknak se szólítsatok senkit a földön, mert egy a ti atyátok a mennyei. Ne szólítassátok magatokat tanítóknak se, mert egy a ti tanítótok a Krisztus. Aki pedig nagyobb közöttetek, az legyen szolgátok. Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, és aki megalázza magát, felmagasztaltatik. Amen. Az Úr Jézus utolsó nagy tanító intő beszéde ez a Máté írása szerinti Szent Evangéliumban. Megdöbbentő tulajdonképpen az összehasonlítás, ha ezt az utolsót összehasonlítjuk az elsővel, ami a hegyi beszéd. Mi a hegyi beszéd alaphangja? Amikor tanítványai oda gyűltek az Úr Jézushoz, és elkezdte nekik mondani, de a sokaság is hallhatta. Amit mondott Jézus, az a tanítványoknak szólt, de úgy, hogy a körülöttük lévő sokaságban is föltámadhasson a vágy, arra, hogy Jézus tanítványai legyenek. Mi az első mondata ott Jézusnak? Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Nem véletlen, hogy ezzel kezdi az Úr Jézus. Már ez az első mondat is az igének mindennél élesebb kétélű kardjával egy hatalmas vágás a farizeusi téves, hamis kegyességgel szemben, amiben nem másról volt szó, mint amit így fejezhetnénk ki, hogy magukat lelkiekben gazdagoknak tartották. Ők a lelkiekben gazdagok, akik igazán az Isten törvényét tanítják, meg követik aprólékos szabályokkal. Aztán persze olykor csapdába estek a saját szabályaikkal, és akkor ahhoz is volt nagy eszük, hogy hogy lehessen ezeket a szabályokat megkerülni. Döbbenet. A lelkiekben gazdagokkal szemben, akiknek külsőleg az erkölcsisége elismerésre méltó volt, de az Úr meg a szívükben látta a hamisságot, az öncsaló hamisságot. Velük szemben hangzik föl valójában már a hegyi beszédnek az első mondata is. Amikor a lelki szegényeket hirdeti boldognak. Tudnék, akik rádöbbentek a maguk kicsiségére, rászorultságára, kegyelemre szorultságára. Nincs semmi lelki gazdagságuk, csak miük van. A bűnük, amit Isten megláttatott velük. És azzal jöhettek. És jöhetnek kegyelemért. És a kegyelem Az Isten gazdagsága, az Isten gazdag kegyelme, azt teszi boldoggá. A bűnbocsátó kegyelem azt teszi boldoggá azokat, akik megvallják a bűneiket, és ebben a kegyelemben részesülnek. Hát már az Ószövetségben is a 32. Zsoltár erről beszél. Hogy boldog, akinek hamissága megbocsátatott, vétke elfedeztetett. Boldog ember az, akinek az Úr nem tulajdonít bűnt, és lelkében csalárdság nincsen. Ez az utóbbi mondat részlet, ez úgy válik érvényessé, hogy a kegyelem ereje töri meg a csalárdság erejét a szívemben, és takarítja ki azt onnan. Nos, döbbenetes így összehasonlítani az Úr Jézus első nagy beszédét, amit a boldog mondásokkal kezd, a hegyi beszédet, és amiben arról is szól a tanítványainak, hogy ha a ti igazságatok messze felül nem haladja az írástudókét és a farizeusokét, semmiképpen nem mentek be a mennyek országába. Döbbenetes ezt összehasonlítani ezzel az utolsó nagy beszédével, ami jaj kiáltásokban folytatódik. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok! És a képmutató szó az tulajdonképpen megfelel annak is, hogy színészek. Itt színészkeditek a kegyességet, a vallásosságot. De mi van a szívetekben? Az Isten azt látja. És amikor meg kell döbbennünk ezen, hogy kiket mond boldogoknak az Úr Jézus, és kiknek mondja viszont azt, hogy jaj, akkor meg kell értenünk, hogy az igazi hitnek nem az Isten tagadása a legnagyobb ellensége. Az igazi hitnek az ember maga fabrikálta vallásossága a legnagyobb ellensége. És ezt nehezebben adja föl az ember. Mint azt, hogy nyilvánvaló az istentelenség. A vallásossággal, az Istenre hivatkozással letakart, lefedett istentelenséget, az sokkal nehezebben tudja belátni és feladni az ember. És ez az egyik legromlottabb állapot, ami létezhet az ember számára, amikor a szívének az önzését és önimádatát, hogy mindenben a maga elismertetését keresi, ezt letakarja vallásossággal. Az egyik létező legrosszabb állapot, amiben emberek lehetnek. És a tragikus az, hogy saját magukat is becsapják vele. Újra meg újra el kell mondanunk, hogy nem felszínes képmutatók voltak a farizeusok, és a közülük való írástudók. Ők nagyon komolyan gondolták, őszintén úgy gondolták, hogy mi aztán igyekszünk betartani mindenben, és aprólékos szabályokkal is rendszerbe foglaljuk, hogy hogy kell betartani az Isten törvényét, és ezt akarjuk megkövetelni mindenkitől. És az Úr Jézus arra, ami a tanításukban tényleg az Isten igéjéből való volt, arra azt mondja, azt tartsátok meg, és azt tegyétek. Bármilyen az életük. Emberileg magas szintű erkölcsiség, ami persze a saját elismertetését törekszik mindenkivel szemben és mindenki előtt érvényesíteni. Vagy adott esetben? Sajnos, sokszor van így, hogy nyilvánvaló erkölcstelenség van valaki életében, akinek különben az igét kell mondania. Ha az igét mondja, akkor is úgy fogadd azt, hogy az az Isten igéje. Az ige hatékonyságát nem szünteti meg, és amit Isten neked mondani, hirdettetni akar, azt nem szünteti meg, hogy milyen az az illető, aki mondja. Képmutató erkölcsös, vagy nyilvánvalóan erkölcstelen, az ige hatékonyságát ez nem szünteti meg, ha az igét mondja. Ezért beszél az Úr Jézus arról, hogy Mózes székébe ültek. Tehát a Mózesnek adatott isteni kijelentést akarják tanítani, arra hivatkoznak, és amiben ezt teszik, azt tegyétek, és tartsátok meg, csak a cselekedeteiket ne kövessétek. Mert mondják, de nem teszik. Nem teszik szív szerint, mert minden dolgukat csak azért teszik, hogy feltűnjenek az embereknek. Na, itt megint a színészkedésnek az egyik szava van. Teathénai. Ebből van a teáter is. A színház. mutatni a kegyest, mutatni valamit. És amikor az ember tekintélyt akar mutatni, akkor ezt annyiszor a külsőségekkel is teszi. A farizeusoknál bizony arra mutat rá itt az Úr Jézus, hogy megszélesítették az ima szíjaikat, mert ugye szó szerinti szabályt csináltak abból, hogy az Isten igéjét, a legfontosabbakat a Tórából kösd a homlokodra, és az legyen a karodon. Hát csináltak ima szíjakat. Máig is a zsidók úgy imádkoznak ima szíjakkal, és annak a tartójában ott vannak a Tórának a legfontosabb mondatai. A Haljad Izrael. És még egy-két fontos ige. Megszélesítik, ugye látszon. Amikor az ember magának akar tekintélyt, akkor sokszor a külsőségekre is rájátszik. Mutatós legyen, ugye? Hogy mit veszek magamra? Milyen az öltözet? Szélesebb legyen az imaszí. Nagyobbak legyenek a ruhabojtok. Díszesebb legyen a luterkabát, még albát is rakjunk rá, vagy szedjük elő az albát, a más régebbi formájában, ugye, meg stóla rá. Minek? Tegnap, akik ott voltunk a presbiteri találkozón, az egyházmegyei presbiteri találkozón, mind a két testvérünktől, aki szolgált közöttünk, hallhattunk nagyon ébresztő mondatokat. Az egyikük ezt is elmondta, hogy hát tulajdonképpen ugye mi mai magyarországi evangélikus lelkészek is Marci bácsinak a kabátját hordjuk. Hát Luthernek a tanári talárja volt ez, meg általában az értelmiségi viselet akkor. A nyakra valóval együtt. Amit épp azért kezdett használni, hogy ne kötődjenek a miseruhához az emberek. Ahol érsekestül az északi skandináv országokba átálltak a reformáció oldalára, ott megmaradt egyszerűsített formában a régi miseruha, a szép fehér köntössel, meg a stólákkal. Máshol meg, hát ez az egyszerű akkori értelmiségi viselet. És ami tulajdonképpen azért volt, hogy ne legyen külön papiruha, abból lett mégis külön papiruha. Itt tartunk most. És akkor jönnek az ilyen mozgolódások, hogy de hát ez nem is az igazi, vissza kellene térni ahhoz az eredeti albához és stólához. Igen, azt tesz minket Krisztus szolgáivá? Nem. Itt eszembe jutnak ugye ilyen fájdalmas mondatok is, amikor gyülekezeti tagok idézték egy-egy lelkésztől, akinek adott esetben szóvá tették nem a képmutató erkölcsösségét, hanem az iszákosságát, hogy az illető azt mondta, hogy hát addig vagyok papa, míg a Luther kabát rajtam van. Kedveseim, erre csak azt lehet mondani, hogy te addig se vagy pap, amíg a Luther kabát rajtad van. Mert vagy mindenestül a Krisztus papja vagyok, az ő hívő népének a tagja, és azon belül van egy különlegesebb szolgálatom, vagy sehogy. De a Krisztus papja mindenki, aki Jézus Krisztusban igazán hisz. Ez az új szövetség, erről is volt szó tegnap. Hogy a nagy konstantinuszi fordulat után ugye bekövetkezett egyre nagyobb méretben az a torzulás a kereszténység történetében, hogy az ószövetségi mintára egy külön papi rendet kiemelni. A laosz, a laikusok közül és föléjük helyezve. A Krisztus egyházában nem létezhet ilyen emberi tekintély és ilyen emberi tekintélyigény. Hát ennek ugye a legszélsőségesebb megnyilvánulása az ex cathedra Petri, hogy úgymond Péter székéből nyilatkozik az, aki Péter utódának tartja magát a pápa. Péter elsősége az történeti elsőség volt. Ő volt az első kő a Krisztus egyháza alapozásában. Történeti elsőséget nem lehet örökölni. És az új szövetségben nem emberi tekintély van, még olyan sem, mint amilyen az ószövetségben Mózesé volt a neki adatott kinyilatkoztatás szerint, hanem csak Krisztus tekintélye érvényesülhet. Ahol a Szentlélek munkálkodik, ott mindig Jézus Krisztusra fog irányulni a figyelem. És ezzel szemben fájdalmas, félelmetes és szörnyű, amikor emberi tekintély igénnyel áll elő valaki. Bárki legyen az. Én sem állhatok elő emberi tekintély igénnyel, és nem azt tesz Krisztus szolgájává, hogy rajtam van a Luther kabát, hanem az, hogy elhívott, eljegyzett magáénak, hitet ébresztett a szívemben, és rendelt arra a szolgálatra, hogy kiváltképpen az ige hirdetője legyek. És a tőle való függésben lehetek csak az ő szolgája. És hát vannak ugye hagyományos címek, amiket megszoktunk mi is, és titulusok az egyházban, de nem szabad ezeket igényelni. Az Úr Jézus itt nagyon világossá teszi a tanítványainak, hogy ti ne. Ők minden dolgukat csak azért teszik, hogy lássák őket az emberek, feltűnjenek az embereknek. Maguknak igényelnek tekintélyt, elismerést, elsőséget. Ti ne ezt tegyétek. Ne szólítassátok magatokat mesternek, rabbinak. És nem igényelhetjük, hogy tiszteletes úrnak, meg tisztelendő úrnak, meg hasonlóknak szólítsanak minket. Egy idős református lelkésztestvérünk mondta el, hogy őket az egykori professzoruk azzal igyekezett alázatra nevelni, hogy ezt a tiszteletes szót is, ha már létezik, és hallja az ember ezt, hogy vegyék, nehogy már maguknak tulajdonítsák, hogy én vagyok a valaki. Poros a cipőm, mert por van rajta, mondta a professzor. Tiszteletes a nevem, mert tisztelet illeti azt a szolgálatot, amit Isten rám bízott. Nem én vagyok a valaki. Nem én vagyok a nagy. Ugye a rabbi szó azt jelenti, hogy nagy. A számomra nagy valaki. Az új szövetségben egyetlen valakit illet már ez a név. Mégpedig imádattal, úgy, ahogy Magdalai Mária borul le az Úr Jézus elé, amikor fölismeri, mert az Úr fölismerteti magát vele, hogy nem a kertésszel van dolga, hanem a feltámadott Úrral. Rabbú, mesterem, mondja neki. Atyátoknak se szólítsatok senkit. Már nem mindig mondom, ha így szólít valamelyik kéregető mégis, hogy ne tegye, de azért sokszor elmondtam rögtön válaszolva az ilyen megnyerőnek szánt megszólítás, hogy ide figyeljen, én nem vagyok magának az atya, csak a saját gyermekeimnek, azoknak apja vagyok. De azt kívánom, hogy Isten legyen magának is a mennyei atya. Ne szólítsatok atyának senkit a földön, mert egy a ti atyátok a mennyei, mondja az Úr Jézus a tanítványainak. Ti pedig testvérek, Isten gyermekei testvérek vagytok, ha a Krisztuséi vagytok. És egy a ti tanítótok, az egyetlen tekintély, aki mindenben az atyát képviselte ezen a földön is, és az atya akaratát vitte végbe. Ő az egyetlen tekintély, aki előtt meg kell hódolnunk. Mi van a szívünkben? A valódi kegyesség az az Úr előtti alázat. És ez az alázat, ez nem más, mint hogy olyan természetes módon, mint a gyermek, élem meg a kicsiségemet és a rászorultságomat. Hogy rászorulok az atya szeretetére, bocsánatára, gondoskodására, fenyítésére, vezetésére. És ezt gyermeki módon élem meg a kicsiségemet és a rászorultságomat. Ez az alázat. Az Úr Jézus figyelmeztet, hogy aki felmagasztalja magát, az megaláztatik. Az porba lesz döntve. aki viszont megalázza magát. A kicsiségével, gyermeki módon tárja ki a szívét az élő Isten előtt, a felmagasztaltatik. Az igazi felmagasztaltatás az, hogy az Isten dicsősége, az ő fenségének és kegyelmének a dicsősége tündökölhet fel rajtunk. Az az Isten dicsősége, nem az enyém. És ezzel szemben rettenetes az, amikor Istenre hivatkozva a magunk dicsőségéhez és a magunk elismertetéséhez kívánnánk ragaszkodni. Erre mondja az Úr Jézus, és idéztem nem régiben is, hogy hogyan tudnátok hinni ti, akik egymástól fogadtok el dicsőséget, azt a dicsőséget pedig, ami az egy Istentől van, nem keresitek. Az a dicsőség, ami az egy Istentől van, az az Isten dicsősége. És az szorosan összefügg azzal, hogy nem magunkat prédikáljuk, hanem az Úr Jézus Krisztus. És nem magunknak akarunk tekintélyt, hanem a testvérek közösségében betölteni azt a szolgálatot, amire éppen minket rendelt az Úr. Kit? Hát mindegyikünket, akik Krisztuséi lettünk, rendel valamilyen szolgálatra. Annak a mérete, meg a sajátossága az különböző lehet, mint ahogy az ujjunk se egyforma, de ezek az ujjak, amiket most itt mutogatok előttetek, mindehhez az én kezemhez tartoznak. És a kézehez, a testhez. Hát így van a Krisztus testében. Akik ő hozzá tartoznak, az ő testének tagjai. Persze, hogy nem egyformák. De nincs olyan, aki a többiek fölébe helyezkedhetne bármilyen tekintély igénnyel. Testvérek vagytok, figyelmeztet az Úr Jézus. Ha az övéi vagyunk, az övéi pedig úgy vagyunk, ha megbecsüljük az ő igéjét. Igen, akkor is, ha olyan mondja, akinek a cselekedeteit nem kell és nem szabad követni. De ha az igét mondja, akkor az Úrral van dolgom. Nem háríthatom el az Úr igéjét azért, hogy ó, hát az mondja nekem. Ha az mondja nekem, de az Úr igéjét, akkor is az Úrral van dolga. Persze más a helyzet, ha már nem csak az életvitele, hanem a tanítása is megromlott valakinek. Arra az Úr Jézus is azt mondja, hogy óvakodjatok a hamis profétáktól. Akik a saját álmaikat hirdetik meg emberi hagyományokat és emberi irányzatokat. Attól óvakodni. Az ágostai hitvallásunk apológiájában is Melanchthon beszél erről, amikor előbb tisztázza, hogy ha gonoszok nyújtják is, hirdetik az igét és nyújtják a szentségeket, az nem veszi el az ige és a szentségek hatékonyságát, miután ezt tisztázta, utána rámutat arra, hogy a hamis tanítókat azonban el kell hagynunk, mert ők már nem Krisztus személyét képviselik, hanem antikrisztusok. Van ilyen. De ha az igét mondja nekem valaki, akkor az igében az Úrral van dolgom. Krisztus tanítványa az ő urának szavára figyel. Akárkinek az ajkáról is halljam azt az igét. Uram szava pedig éppen arra nézve fog eligazítani, hogy Isten gyermekeként a testvérek közösségében hogyan élhetek és szolgálhatok? Kövess engem, mondja az Úr Jézus, mindenkinek személyesen. És amikor a tanítványok között is azon ment a vita, hogy ki a nagyobb, hát annyira a vérünkben van ez, hogy magunknak szeretnénk elismerést, meg tekintélyt, akkor volt, hogy odaállított egy kisgyermeket közéjük. Ha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermek, semmiképpen nem mentek be a mennyek országába. Meg elmondta Jézus Krisztus, hogy aki nagy akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok. És aki első akar lenni köztetek, az legyen mindenki rabszolgája. Mint ahogy az ember fia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét, lényét adja váltságul sokakért. Ebből a váltságból élhetünk. És ő tehet boldog. Éppen az ő szolgálatában is. Amen. Imádkozzunk. Uram Jézus Krisztus, hálát adunk szavadért. Az leleplezi, hogy mi minden tud megbújni a szívünkben. Köszönjük figyelmeztetésedet, hogy igédet tartsuk egyetlen mindent meghatározó tekintélynek. Hogy igédet elfogadjuk minden helyzetben. Az élő Istennek szavát. És el tudjunk igazodni akkor, amikor embereknél zavaros dolgokat látunk. A te igéd őrizzen meg minket. Attól is, hogy emberi tekintélyeknek a rabságába essünk. Őrizz minket, Uram, ettől, és őrizz attól is, hogy mi vetemednénk arra, hogy mások fölött hamis tekintély igénnyel és a lelkiismeretükön uralkodva próbálnánk magunkat elismertetni. Őrizz, Uram, ettől. Őrizz alázatban. Tested tagjaiként, az atya gyermekeiként, tedd közöttünk is Isten gyermekeivé szent lelkeddel azokat, akik még nem találtak oda hozzád, még nem fogadtak be téged. Hadd ismerjék fel, hogyan hívod őket, és hogyan lehetnek a tiéid. Őrizd minket alázatban, hogy el ne bizakodjunk. Őrizd minket a képmutatástól, hogy ne tegyünk semmit sem azért, hogy az emberek lássák és elismerjék. Akaratod nekem, mutasd meg szüntelen. Hadd kérje ezt tőled, Uram, mindegyikünk, és hadd kérjük, hogy tisztíts meg teljesen, szentelj meg, hadd legyen fényedből fénysugár az életem, míg a homályon át, a lelkem otthonát, világosságodat elérhetem. Amen. Jézus, a te beszéded teremjen jó gyümölcsöket, szent igét és szent lelket.